Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és itt a stúdióban jelenlévő édesanyatársaimat, közöttük Dobai Eszter vendégünket is. Elsőként egy kör bemutatkozást szeretnék kérni. Kezdem én Könnyi Zsoldos Andrea vagyok, 4 gyermekem van, 3 kislány és egy nagyfiú, az életkor pedig egy széthúzott mezőny, egyetemet végzettől az iskola kezdés időpontjáig vannak a gyermekeim. Móni.
Szeretettel köszöntöm és a kedves hallgatókat, Benke Móni vagyok. A bő egy éves dalma fogja most egy személyben a háttérzajt szolgáltatni ebben az élőadásban. Otthon, illetve hát az oviban, iskolában pedig neki egy nővérkéje és 2 bátyja leledzik.
Eszter, mint vendégünk, pár szó magadról.
Mindenkit üdvözlök, én Dobai Eszter vagyok, és nekem 4 gyerekem van, 17 éves, 15 éves, 11 és 7 éves, a legkisebb még óvodás.
Köszönjük.
Üdvözlöm nagy szeretettel én is a Mária Radio kedves hallgatóit, én Lázár Fület Tímea vagyok, és lassan 1,5 éves kis Ádinkkal éppen a férjem van otthon, talán most már alvó pozícióját is felvette, úgyhogy most ő nyugodtabb körülmények között szemléli az eseményeket.
Itt a háttérben egy kis kedves zajt hallottunk éppen, Dalma az egy legkisebb gyermek a közösségben, ő most egy kis farsangi fánkot falatozott, és egy pár korty vizet ivott rá, csak így azért mondom ezt így nagyon leíróan, hogy a kedves hallgatók is így el tudják képzelni, hogy ez milyen kedves kis meghitt ez a beszélgetés most itt a Gogor utcai stúdióban ezzel a kicsi csöpséggel. Eszter a vendégünk, és annak apropóján üdvözöljük itt a stúdióban, hogy a múlt héten lezárult házasság hetének a házaspár jai voltatok ti, Eszter és Rudi, Semsei Rudolf, és nagyon köszönjük ezúton is, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívásunkat. És azon is töprengtünk, hogy miről beszélgessünk, hiszen azért sok témát így érintettünk már az elmúlt évek során, és talán arra jutottuk, hogy ami kedves egészségedre, Dalma, nagyon ízlik ez a víz neked, nagyon aranyos vagy. Tehát, hogy amiről így kevésbé beszélgettünk, azok a boldog szürke hétköznapok, hogy így fogalmazzak, az örömeivel és talán a nehézségeivel, amire lehet, hogy egy kicsit így most így hangsúlyozottabban fókuszálunk majd, hiszen nagy család vagytok ti is, és ennek minden örömével, és néha azért a nehézségeivel is. Talán itt, hogy egy picit a farsangot is érintsük, itt a farsangi időszakban is azért adódnak nehézségek egy-egy családba, talán ez a jelmezes készülődéstől elkezdve a sütünk-főzünk otthon, és visszük az osztályba, az oviba ezeket a finomságokat. Nálatok ez hogy zajlik? Mi a munka megosztás? Talán ez is egy fontos, hiszen nagyok is vannak már a családba.
Igen, hát nálunk már egy picit más, mint kisgyerekesként. Ugye a legnagyobbak 17 és 15 éves, úgyhogy nálunk a farsang az inkább már a legkisebbre korlátozódik. Ő még óvodás, úgyhogy már túl vagyunk a farsangon. Azon gondolkoztam pont, hogy eddig nagyon nagy lelkesedéssel készítettem a jelmezeket, meg szedtük össze otthonról a hozzávalókat. Idén pont az utolsó óvodai farsangon úgy alakult, hogy béreltünk egy rendőrjelmezt, és ez rendkívül kényelmes volt, de így belegondoltam abba is, hogy milyenek voltak eddig, tehát hogy az a éjszakában való varrás és készülődés, és még reggelre készülök el a valamilyen jelmezzel, ami nem is biztos, hogy úgy néz ki, ahogy én elképzeltem. Szóval, hogy ezek mind már egy kicsit így a múltat idézik nálunk. A nagyobbaknak az iskolába, ők már ugye gimnáziumba járnak mind a hárman, náluk meg egy ilyen szervezett farsang van, tehát ott már igazából nagyon készülni nekünk nem kell.
Igen, mondjuk a gimnáziumban, nálunk általános iskolában koncepciókat adnak az osztályok, és például voltunk már nemzetiségek, annak az volt a nagyon jó oldala, hogy az adott nemzetiségnek, aminek beöltözött a gyermek, az ételéből kellett vinni valamilyen kis kóstolót, és ez szerintem ilyen nagyon különleges volt, és így tágítja az ismereteiket a gyermekeknek is. Úgyhogy ma most a második osztályban pedig a mese figuráknak lehetett. Tehát ott a Pannonia szakra katolikus általános iskolába járunk, és ott egy kicsit így sugnak, hogy így mondjam, a tanárok, hogy nagyjából mi az elképzelés. Móni, nálatok, hogy telik a farsangi időszak így?
Hát megmondom őszintén, hogy nekem szintén távoli már, amikor utoljára bejelmezt vartam, pedig még nekem kicsik a gyerekek. Úgyhogy utoljára akkor vitt rá lélek, hogy saját magam varjak, amikor még csak ketten voltak. Töredelmesen bevallom, hogy mi a nagyobb gyerekektől, ismerősöktől, barátoktól kapott jelmezeken tengődünk, amik kitűnően sikerültek, és valaki ezt a saját kezével varta meg annó. Úgyhogy nagyra értékelem a munkájukat, én már erre évek óta képtelen vagyok. Vicces, igen, amikor egy katolikus oviba, meg katolikus iskolába beállítunk a gyerek tökéletes vámpír felfestésével, meg jelmezével. Hát most igazából ezt találták ki, én nem akartam lecsavarni, vettem egy csinos bársonyköpent hozzá, és a maszkírozást megoldottam hozzá. Hál' Istennek a kicsi lány, ő csak a boszorkányig ment el, az se éppen a fehér oldal, de hát most ez egy ilyen farsang. De azt legalább, azt sikerült lebeszélnem arról őket, hogy az arcukra rajzolt csurgóvérrel jelenjenek meg, úgyhogy ez is már nagy eredmény, ha úgy veszük. Igen, szóval de azért ennél aranyosabb dolgokat is kitaláltak már az elmúlt években. Volt, amit együtt volt, amit ők találtak ki, és amit így nem tartottam teljesen valószerűtlennek, azt azért igyekeztünk megoldani. Ez akárhogy is nézzük, ez a vidámság időszaka kell, hogy legyen kicsit az önfelett ellazulásé, amikor tényleg egy kis bohóckodásnak is teret adunk, és utána megkövetkezik majd a műsorunk felé, vége felé mi is fogunk majd szintén kicsit kanyarodni erre felé a
nagybőjt irányába.
A szigorúbb időszak, igen.
De most térjünk vissza a múlt hétre, mert nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók mennyire ismerik ezt a Házasság Hete című programot.
Hát, hogyha hallgatták a rádiót, akkor bizonyára elég tökéletesen, mert sűrűn tudósított a Mária Rádió és az eseményekről.
A programokról. Eszter, nálatok ez hogy alakult így? Tehát a felkérés, és hogy egyáltalán mire kértek konkrétan fel titeket? Azon kívül, hogy azt tudjuk, hogy a Házasság Hetének arcai vagytok, tehát ez a hivatalos megszólítás, és sok médiában megjelentetek, de hogy ez így lelkileg milyen indítatás volt, és hogy mi volt a feladata, a lelkisége ennek a ti munkátoknak az elmúlt pár hónapban.
Igen, hát ez egy külföldi kezdeményezés, amit most már több mint 20 éve vezettek be, és itt Magyarországon már a 13. alkalommal rendezték meg ezt a Házasság Hetét. Ez egy alulról szerveződő ökumenikus és civil szervezetek által támogatott mozgalom tulajdonképpen, amit így erre a Bálint nap környékén egy hetet ugye belőttek, és tulajdonképpen az a missziója, vagy az a feladata, hogy azok, akik házasságban élnek, akár friss házasok, vagy már benne vannak, jól működik a házasságuk, egy kicsit le akarják porolni, vagy éppen válságban vannak, és valamilyen segítségre lenne szükségük, nekik szólnak ezek a különböző rendezvények itt országszerte. Voltak központi rendezvények, amik főképp Budapesten voltak, de rengeteg kisebb rendezvény szerveződött országszerte, városokba, falukba. És hát egy ilyen átfogó képet adjon így a házasságról, hogy miért is jó ez tulajdonképpen ugye a mostani világban, ahol azért valljuk be őszintén, hogy nem minden fiatal képzeli úgy el az életét, hogy akkor lesz egy férje vagy egy felesége.
Az így van.
Mi az a fő érték, amit például ti, mint az idei rendezvénysorozatnak az arcai, leginkább képviseltetek, felmutattatok e felé, a közönség felé?
Hát ugye minden évben választ a házas pár egy mottót, mi idei évben azt választottuk, hogy csapatjáték szerelemmel, mert ahogy a Rudival gondolkoztunk, hogy mi az, amiben most már több mint 18 éve ugye erősek vagyunk, rájöttünk, hogy ez a csapatjáték, és pontosan azt képviseljük, hogy ez csak úgy működik hosszú távon, illetve nem is hosszú távon, hanem egy életre szólóan, hogyha tényleg csapatba gondolkozunk, és támogatjuk egymást, ami azt jelenti, hogy a mi, az sokszor előrébb van az én szónál, tehát a közös érdekek azok előrébb vannak a saját érdekeknél. És hát ezt mindezt úgy kell csinálni, hogy teljesen egyenrangú partnerként működünk a házasságba, úgyhogy legyen szó itt a feladatmegosztásról, vagy akár az én időről, de mindent egyeztetve és igyekszünk harmóniában csinálni, mert hogy ugye a házasság nem csak nekünk jó, hogy érzelmi biztonságot ad, hanem ezt most már kutatások is bizonyítják, hogy a gyerekeknek is, a családban felnővő gyerekeknek is sokkal nagyobb biztonságot ad.
Nekem két idézet van meg tőletek, amit az előadásaitokon hallottam. Az egyik Ruditól, tehát, hogy imádkozzunk, mintha az Istenen múlna, dolgozzunk, mintha rajtunk múlna. Ez egy avilai Szent Teréz idézet, és ez nagyon átjött ez a gondolat, hogy nem az a mi feladatunk hívő katolikus családapáknak, családanyáknak, hogy hátradőlünk és összekulcsoljuk a kezünket, és mormoljuk a rózsafüzért, és folyton csak imádkozunk, hanem igenis oda kell tenni magunkat, és szolgálatokat is vállalni, és munkálkodni. Tehát munkahelyen is dolgozni, a közösségeinkben is dolgozni, és hát ugye neked is sok feladatod van ezzel kapcsolatban, mint közösségépítő, ha csak veszük a Szent Gellért óvodát, ahol a Rudi az egyesület elnöke, te a csoport SMK-sa vagy. Hogy tudod ezt a sok feladatot összeegyeztetni a családi szimbiózissal, a család egyensúlyával, hogy azért itt is helytállni, Rudi is szintén, kicsit az ő nevébe is, hogyha el tudnád ezt mondani, mert azért sok lábon álltok, sok önkéntes munkátok van. Ez hogy működik?
Igen, hát mi a rendszer? Tulajdonképpen nagyon szeretjük ezeket, amiket csinálunk, és sokszor azért is csináljuk, mert azt érezzük, hogy a közösség ereje az mennyire erős, és hogy mennyire megtartó. Úgyhogy tényleg azért vannak napok, amik elég erősek, akár így, hogy az óvodával vagy az iskolával kapcsolatos feladatokat kell csinálni. Vannak, amikor egyszerűbbek ezek a napok, de hát én azt hiszem, hogy ez mindig így működik, hogy tenni kell. Tehát ahogy ez az idézet valóban a Villai Szent Teréznek az idézete is mondja, hogy nem elég a Jóisten kegyelmébe bízni és imádkozni, hanem effektív cselekedni kell dolgokért. És ezt szerintem néha el szokták felejteni a katolikus emberek, hogy tevékenyen kell mindenbe részt venni, és akkor működnek a dolgok, akár a házasságban, vagy akár mondjuk egy óvodai közösségbe, vagy egy iskolai közösségbe, vagy hát nem utolsó sorban a munkában, az embernek a hivatásában.
A másik idézet, amit tőletek hallottam, az Gyökösi Endrétől származik. Ha elveted azt, akit szerettél, akkor most szeresd azt, akit elvettél. Tehát ez azért sok mindenre utal, nyilván azokra a nehézségekre, ami a házasságban is adódik a pároddal, hiszen más kultúrából, tehát más családi kultúrából, fészekből jöttünk mindannyian, és ugyan a közösek a célok, tehát azért az azonos világnézet, ez így adja az egésznek a fundamentumát, de azért eltérhetnek a módszerek, ahogy a cél felé haradunk, és azért ez bizony konfliktusokhoz is vezet. Nálatok ez hogy szokott megoldódni egy-egy ilyen helyzet, hogy vagy egyáltalán van nálatok ilyen?
Vagy megoldódik-e az a kérdés?
Van nálatok egyáltalán ilyen, hogy nehézségekbe ütközik a házaspár?
Hát hogy ne lenne?
Külön véleményen vannak.
Nyilván mindenkinél van. Hát mindenkinek önálló saját véleménye van. Legyen szó mondjuk éppen gyereknevelésről, vagy bármi más területről. Persze, tehát mi ezt nem is leplezzük, hogy vannak azért összetűzéseink, és például a megoldási módszerek is teljesen különböznek. Ugye szokták mondani, ez a nap ne nyugodjék le a haragotok felett. Na hát ez nálam nem működik, tehát én le tudok úgy feküdni, hogy összevesztünk valamin, és nem beszéljük meg. Míg a Rudi, ő pedig hallom, amikor este lefekszik az ágyba, és fészkelődik, és nem tud elaludni, és csapkod, és próbálja azt, hogy én se aludjak. És akkor ez addig fajul a dolog, amíg fölül, fölkapcsolja a lámpát, és azt mondja, hogy ezt most meg kell beszélnünk azonnal, mert ő nem tud úgy elaludni. És nekem viszont sokszor az van, hogy muszáj egyet aludni rá, vagy szóval meg kell emésztenem néhány konfliktus, vagy át kell gondolnom, nekem lassabban működik itt, ahogy reagálni tudok, úgyhogy van, amikor ezt elhalasztjuk, és akkor nem aznap beszéljük meg, hanem másnap, de mindenképpen megpróbálunk valami kompromisszumra jutni, tehát ritkán van olyan, hogy nem tudunk megegyezni.
Van megosztható, akkor el tudsz mesélni egy olyan kritikus dolgot, ami tényleg olyan úgy emlékszel vissza, hogy na, nagyon büszke vagy magatokra, hogy ezen sikerült túl lendülni és megoldani, és épp kézláb kikerülni egy ilyen drámából?
Hát nálunk a legmélyebb az a kutya konfliktus volt. Lehet, hogy ezt már talán néhányan hallották, hogy ugye 12 éves volt a nagylányom, mikor elhatározta, hogy ő nagyon-nagyon szeretne kutyát, és ezért egy hónapig rendesen föl is kelt reggel 6-kor, iskola előtt még otthon szöszmötölt, és akkor elment 8-a iskolába.
Tehát demonstrálta, mintha lenne kutyája? Jól értem?
Most van. Tehát van.
De akkor, amikor annó ez?
Ja, nem, akkor még nem volt. Ja, tehát ja, akkor igen. Csak szeretett volna, és akkor a Rudi azt gondolta, hogy de jó, hát ő reggel föl tud kelni, akkor ő el fogja vinni sétáltatni, és hát egyébként is milyen jó a kutya a háznál. Úgyhogy demokratikusan megszavaztatta, ami azt jelenti ugye, hogy öten, az egy ellen, én voltam ellene, megszavaztatta, hogy legyen egy kutyánk. Úgyhogy lett is egy négylábú ebünk, akit úgy hívnak, hogy Gofri. És hát ugye a klasszikus forgatókönyv valósult már meg.
Mosolygunk itt előre, igen.
Igen, tehát a klasszikus kutya. Forgatókönyv, hogy ugye egy pár hétig nagyon lelkesen vitték, és aztán ez alábbhagyott ez a lelkesedés, és akkor jöttek a konfliktusok, hogy vigyétek le, foglalkozzatok vele, játszatok vele. És hát ez engem nagyon bosszantott, és tulajdonképpen most már belőttem magamnak, hogy 15 évig sajnos így a kutyával együtt kell élni. Persze nem sajnos, mert nagyon szeretem, de hogy itt a Rudi nem győzött elégszer bocsánatot kérni, hogy valóban hibázott, és ezt nem lett volna szabad, amit én azért nagyra becsülök, hogy legalább ezt elmondja. De én meg azért kellőképpen azért a fejéhez is szoktam vágni, néha-néha, vagy gyakran.
Emlékszel arra egy kis gondolatkísérlet, hogy hogyan készültetek ti annó a házasságra? Visszapörgetjük az időt? Voltál ennek valami formája, vagy gyorsan ide-oda elszaladni, egy-két emberrel beszélni, tanácsot kérni, vagy valami tényleg hosszabb folyamat? Hogyan zajlott ez nálatok? Mert erről én nem hallottam, pedig egy-két házasság hete megnyilvánulásotokról azért.
Talán azt tudok. Tudom mondani, nem volt annyira tudatos a készülésünk így a házasságra. Ugye ez még tehát 2001-ben volt az esküvőnk, tehát 2000 környékén, 2000-ben kérte meg a Rudi a kezemet. Tehát nem volt annyira tudatos, mint most látom, hogy milyen sok lehetőség van, hogy mennyi tanfolyam, vagy milyen jó ilyen önismereti, de akár az interneten lehet ilyeneket találni. Ugye akkor a mi időnkben az még azért nem volt annyira általános. És mi a Városmajori plébániára, a Zoltán atyához jártunk egy ilyen jegyes felkészítésre, ami kicsit ilyen hittanóraszerű volt, tehát inkább a szentségekkel foglalkoztunk, inkább ilyen hitéleti kérdésekkel, és kevésbé a praktikus, ilyen mindennapos, tényleg önismereti kérdésekkel. Úgyhogy mi talán inkább úgy készültünk rá, hogy így barátokkal, ismerősökkel beszéltünk, de az se kimondottan tudatos volt, hogy azért mentünk oda, hogy akkor beszéljünk a házasságról, hogy náluk hogy működik. És És viszont sokat beszélgetünk egymással, tehát például azt már megbeszéltük előtte, hogy sok gyereket szeretnénk, tehát a Rudiék hárman testvérek, nekem egy nővérem van, de azt tudtuk, hogy mindenképpen legalább három, de inkább négyet szeretnénk. Úgyhogy azért az ilyen alap dolgokat úgy megbeszéltük, a fő csapás vonalat.
Most egy picit így kitekintünk a stúdióból. Van egy kedves szülőtársunk az említett óvodából, ahol Eszterék is tevékenykednek. Hécsizmazia Gyopár fog egy pár jó tanácsot, ötletet megosztani velünk, hiszen, ahogy említettük az adás második részében, már picit ráhangolódunk mi is a Nagyböltre, jövő héten a Hamvazó Szerdával ugye kezdődik ez a szép ciklus. Rostás Tibor kollégámat akkor megkérem, hogy technikus kollégám. Halló!
Én itt vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is, meg minden hallgatót. Hallható vagyok?
Igen, köszönjük igen, szépen.
Jó, hát igazából ez egy tavalyra érezve valami dolog, hogy én bennem évek óta egy óriási hiányérzet volt, hogy az advent olyan sokféleképpen meg van támogatva, és elő van készítve a karácsony az adventi készülődése, míg valahogy ez a nagybőjt kicsit egy ilyen mostoha gyerek, ahol nincsenek ennek annyira sok ilyen akár látható vagy láthatatlan megnyilvánulásai, és hát én ezt én igazából így a Szentlélek ajándékának éltem meg tavaly, hogy bennem egy akkora vágy volt, hogy ez valahogy megjelenhessen, és ugye pont ilyenkor február közepén vége felé metti meg az ember a rózsákat, és akkor egyszer csak jött ez a gondolat, hogy hát, hogy van ez a tövis koszorú, hogy ez tulajdonképpen egy kicsit a nagybőtnek a koszorúja, és akkor ilyen megmetszett rózságokat egy barátnőm tanácsára beáztattam vízbe, meghajlítgattam őket, és egy ilyen kis fehér abroszt tettem alá, és a közepére vetettem egy keresztet, és végig az egész nagybőjtön, ez ott állt az asztal közepén, az étkező asztal közepén, pont ugyanúgy, mint az adventi koszorú. És akkor emellé az egyik családos listán valaki átküldött egy nagybőjti, kicsit másképp útmutató a nagybőjthöz minden napra. Ez egyébként egy 2017-re aktualizált kis üzetkép volt, aminek az az érdekessége, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton másról mond le az ember. És az elején ez olyan Nem éreztük, hogy ennek mi a jelentősége, de ahogy teltek a napok, egyre jobban látszott az, hogy sokkal jobban ébren tartja az embernek ezt a fajta, mondjuk étkezésről való lemondás, hogy ma erről, holnap arról, és akkor ez valahogy sokkal jobban beivódott a hétköznapokban, mint hogyha nagybőjt elején eldöntöm, hogy most nem tudom, a húsról mondok le, vagy az édességről, vagy bármiről. És ami számomra egészen elképesztő tapasztalat volt, az az, hogy a 13 éves nagyfiam annyira komolyan vette, mert itt vannak ilyen szigorú böjtök is, hogy csak kenyeret és vizet tegyünk három nap, hogy ő lement az unokatestvéréhez Tihanyba a nagy hétre, egyedül a családból, és ő ott betartotta azt, hogy míg a többiek normálisan érkeztek, ő mondjuk nagy pénteken tényleg csak kenyeret és vizet fogyasztott, és hogy pont múlt héten mondta, hogy ő ott akkor azért megtapasztalta, hogy az milyen egy asztalnál ülni másokkal, és hogy ő csak azt fogyasztja, és hogy az mekkora lemondást jelent, és semmiféle kötelezettség nem volt ebben.
Ezt ő önként vállalta.
Ezt ő teljesen önként vállalta, és amivel még egy kicsit ilyen játékosabbá lettél az egész, az az, hogy egy kicsit, mint az adventi zsákok, egy ilyen kis selyemszalagra, ilyen bambusz csipeszekkel fölraktam 40 különböző színű tojást, és minden napra volt vagy egy ilyen szándék, hogy ma akkor is, ha nehezen vesik, megbocsájtok, vagy egy kicsit odafigyelek a másikra, vagy egy-egy bibliai idézet, és az volt jó, hogy ezt egy kicsit így együtt írtuk a gyerekekkel, hogy na, akkor szerintetek holnapra mi legyen. És akkor, hogy volt, hogy együtt írtuk, volt, hogy én találtam ki, és ami még így ilyen az esti imára volt egy ilyen kis plusz, hogy ilyen kis firmokat kivágtam, és a tövis koszorúra, ha valakinek sikerült az aznapi feladatot, akár az étkezésbe a lemondást, akár ezt a lelki tartalmat megtennie, akkor ezt a kis hát ilyen virágszirmot rátehette egy-egy tüskére, hogy ennek a tüskének az élét egy kicsit tompítsa. Úgyhogy ez így volt szimbolikusan megoldva.
Fantasztikus ötletek szerintem nekünk.
És hogy tényleg azt éreztem, hogy ez úgy fölülről jön, és szóval, hogy nagyon-nagyon szépített ezt. Vétot, és mindegyik, vagy nagybőjtöt, és mindegyik gyerek azt kereszte vissza, mert nálunk 7 gyerek van, hogy annyival jobban átment ez a nagybőjti megélés, meg ennek az egésznek a lelki tartalma.
Nagyon köszönjük, Jófár. Ez nagyon...
elmesélni.
Nagyon kedves tőled, hogy ezt megosztottad velünk, és tudjuk, hogy milyen sűrű programod is van, úgyhogy a megbeszélt időt sem szeretnénk túllépni, ahogy egyeztettük ezt a telefonbeszélgetést. Szerintem mindannyiunknak nagyon sokat segítettél, akik így töprengünk a kisebb és nagyobb gyerekekkel a nagybőtre való készülődéshez. El is köszönünk akkor most tőled, és még egyszer áldott szép napot kívánunk neked. Isten áldjon.
Viszont kívánom mindenkinek, viszont hallásra, szervusztok.
Szia.
Hát nagyon szép volt ezeket az ötleteket hallani, és tényleg így, ahogy az ember vizuálisan maga elé képzeli, hogy a Jézus fején a töviskoszorúnak a szúrását enyhíti a jó cselekedetekkel, szerintem ez kisgyerekek számára így a legemészthetőbb és a leginkább fizikálisan is megjeleníthető áldozatvállalásnak.
És szerintem ez nagyon hiánypótló, nem tudom, hogy érzitek, nekem is ez volt én ezt ugye tavaly olvastam ezen a levelező listán a Gyopár levelét, és én elmentem, nekünk nincsen kertbe rózsa, tehát így nem, akkor így elkezdtem érdeklődni, és azt mondták, hogy a csipkebokor, az viszont sok helyen megtalálható szabadba is, és csipkebokor vesszőket gyűjtöttem, és képzeljétek el, hogy egy olyan szép lelki élmény volt, mert ez nagyon szúr. És hogy az a tudat, hogy te most ezt mihez fogod tenni, hogy most kész, tehát ez már egy felkészülés a nagybőtre, és valahogy egy picit itt át is érezni azt, hogy hát ez ilyen kellemetlen, és hogy kiserken a vér, és hogy ez egy ilyen fájdalmas, és belegondolni abba, hogy Jézus mit szenvedett értünk, tehát hogy tehát, hogy így messze kicsi porszemek vagyunk ehhez a kisebb fájdalmakhoz, de igazából engem is segített abba, hogy ráhangolódjak a nagybőtre, és mi úgy oldottuk meg, tehát, hogy ezt a kis leveleket vágtam ki egy kis zöld kartonból, és a jó cselekedetekkel váltottuk ki ezt a tüskés fájdalmat, tehát amikor este az esti imába megbeszéltük, hogy milyen jó cselekedet volt aznap a gyerekeknél, akkor tehették fel a töviskoszorúra ezeket a kis levélkéket.
Én most elkövetek egy olyan garázdaságot, hogy megpróbálom a két témánkat most egy kérdésbe zsúfolni. Eszter, ez hozzád fog szólni. Van-e olyan ötleted most hirtelenjében, hogy Nagybőjtben, ha valaki esetleg egy ilyen irányú áldozatot szeretne kifejezetten Nagybőjtben hozni, mi lenne az, amivel a házastársa felé ezt az áldozatvállalást érdemes lenne megtennie? Persze minden élet más, minden kapcsolat más, de amúgy ilyen, amilyen általános érvényű, és úgy gondolod, hogy picit jobban beleláttatok ebbe a témába, ami úgy gondolod, hogy a mostani pároknak, a házaspároknak általában hiány szokott lenni, és sosem árt, ha segítünk egy picit ebben az ügyben.
Talán azt tudnám mondani, hogy az egymással töltött idő. Tehát sokszor van szerintem, hogy házaspárok is elég sokat bújják a telefonjukat, és kevesebb időt töltenek együtt. Tehát szerintem például egy ilyet lehet, de hát nyilván mindenki más, tehát mindenkinek tudni kell, hogy mi az, amiről nehéz lemondani, vagy ami nehezére esik, szerintem valami olyasmit kell választani. Például, ha valaki telefonfüggő, akkor az nagyon nehéz neki, hogy mondjuk este ne a telefont nézze az ágyban, hanem beszélgessenek, vagy bármi más csináljanak. És tehát szerintem ez egy jó ötlet, de ehhez önismeret kell, tehát tudni kell, hogy mi az, ami nehezemre esik. Például én nagyon szeretem az édességet, én az édességről szoktam lemondani, vagy a kamasz gyerekeknél az iskolában, a Szent Imre gimnáziumban bevezették a bőti időszakba, hogy leadhatják a telefonjukat 3 napra, akár hétközben, vagy egy hétvégi időszakra, aminek nagyon jó volt a visszhangja, mert néhányan meg is tették önszántukból, és tényleg ez nagyon dicséretes dolog.
Nekem az jutott eszembe, hogy ugye, amikor vétkezünk, és azt gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással, és most a mulasztásra hívom fel abból a szempontból a figyelmet, hogy én sokszor elgondolkodtam, hogy volt olyan időszak, mert olyan szedtem, ami mondjuk koffeinnel nem párosítható, és akkor mondjuk a kávéról, de mondom, rájöttem, milyen könnyen lemondtam a kávéról. Volt, hogy mentolos fokrémet most ne használjak, mert szintén mondjuk ütkő, milyen könnyen lemond. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy nincsen függőségem, és akkor jöttem rá, hogy sok esetben nekem meg inkább a halogatás, vagy a tologatás a függőségem idézőjelben. Tehát, hogy valamit nem csinálok meg, pedig nagyon meg kéne csinálni. És ugye ezt, hogy nem is lemondani, arról lemondani, hogy nem csinálom meg. Ez egy kicsit olyan érdekes logika. Minden esetre a régóta halogatoló dolgokat, és ez lehet egy nagyon egyszerű dolog, hogy akár csak rendet rakni. Na most ott kicsit ki, és nem csak a tavaszi nagy takarítás, hanem ugye pont ez a nagybőti nagy takarítás kívülbelül, tehát azokat a halogatott dolgokat behozni, amiket nem szívesen egy látogatás, ugye sokszor adventtel is összekötjük, de hogy jaj, majd később felhívom, jaj, majd ezt odébb rakom, jaj, majd ezt megcsinálom, ezt megígértem, és mégsem. Tehát, hogy ez a mulasztás ellensúlyozása.
Igen, erre mondom, hogy önismeret kell hozzá. Igen. Mi az, ami neked nehezedre esik, és kilépsz a komfortzónádból.
Hát sőt, a kapcsolatnak a mély ismerete is szükséges ahhoz, hogy picit így magaslati szemszögből, vagy távlatból figyeld a saját kapcsolatodat, és akkor fogod tudni azonosítani azokat a területeket, ahol gyengébbnek érzed, és akkor azokra esetleg nagybőjt kitűnő alkalom, hogy ráerősítsél egy kicsit, hogy a házastársad is érezze azt, hogy ez most a te áldozatod.
És ami még a nagybőjtnek egy fontos momentuma, az imádság, amire mi is nagy szeretettel járunk a pénteki kereszt utakra, és a gyerekekkel együtt. Viszont van egy olyan keresztút, amit örömmel ajánlok a kedves rádióhallgatóknak is. Ez a Tabáni keresztút, ez egy kurziós szervezés. Ez március 13-án lesz, 17:30-kor fog indulni. 17:15-kor van a gyülekező Tabánba, a játszótér szerű helyen, ahol ilyen kültéri edző eszközök is vannak, és ez azért is jó szerintem a kisgyerekes családoknak is, mi már szerintem az a pici koruktól járunk, mert ez egy szabadtéri keresztút, tehát az áhítatót ott a sürgőforgó gyerekek annyira nem zavarják, és a másik az, hogy benne van nagyon-nagyon az a kegyelem, hogy az időjárás is hol kedvez, hol nem, itt a kis zarándokoknak, és hát ez is egy felajánlás, hogyha ha adott esetben fúj a szél, és hideg van, és már így is voltunk a picikkel, hogy fújt a szél, és hideg volt, és így imádkoztuk át a stációkat, és ezzel a programajánlattal el is érkeztünk az adásunk végéhez. Nagyon köszönjük Eszternek a részvételt, hogy itt volt velünk és megosztotta a gondolatait, és köszönjük megtisztelő figyelmét minden kedves hallgatónknak.
Köszönöm a meghívást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kismama Klub. Keresztény hitre nevelés. A Szent Mónika Baba-Mama közösség műsorát hallották.
A család a legelső, és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. A további...
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.